Kérem szépen, Schiller Márk, a mai vendégünk, a Schiller Autócsalád stratégia és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Munka szíve a beszélgetésünknek, viharban az európai elektromos autópiac. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy begördültél egy BYD-vel.
Majdnem beálltam a
stúdióba,
igen.
És nem egy európai márkával, erre céloztam erre.
Hát nyilván érthető, hogy beszéltünk arról, hogy mekkora átállás és váltás volt nektek. Hány év Opel után?
33
év Opelezés után a BYD kereskedésre, adásvételre, és alig, hogy ez megtörtént, jönnek a hírek, hogy gond van, nem fog annyira terjedni az elektromos autózás, elbocsátások a magyar gyárakban, lassulás, válságjelek, ezzel van tele a sajtó,
megépül, vámok, nem épül.
Úgyhogy tényleg nagyon kíváncsiak, hogy ezt ti hogy látjátok.
Nagyon sok katyvasz van, igen.
Hogy éled meg ezeket a híreket, és mit szűrsz le belőlük?
Mindig nagyon jókor jövök, amikor így nagyon lelkesítő és mosolygós témákról lehet beszélni. De igen, tehát, hogy egy picit zavaros a kép, hogy most mi meg hogy van. Én azt gondolom, hogy érdemes az európai autópiactól indítanunk most ezt a dolgot, hogy akkor az hogy néz ki. A teljes Európai Uniós autópiac az, hogyha az időszakos összehasonlítást nézzük, itt áprilisi adatokra tudunk most csak visszanézni, a májusiak még nincsenek kint, itt mindig van egy pár hónapos csúszás, eltolódás. Az első négy hónapban, vagy hát áprilist áprilisről összehasonlítva először 23-at meg 24-et, ott egy plusz 13,7%-os növekedés van.
Az egész jó.
Az nagyon szép, két számjegyű, ez már alapból szerintem tök jó. Másrészt a nagy piacokon, a spanyol, német, francia, olaszon, ott már majdnem, tehát van, ahol el is éri a 20%-ot, van, ahol meg nagyon közelít hozzá, tehát nagyon masszív a növekedés volt ebben az időszakban, és ugye ez egy picit a magyarra is hatással volt, hogy ugye a nagyok azért valamilyen szinten ugye húzzák a többieket is, hogy tehát ez is tükröződik, hogy az EU-s átlagtól azért mi sem maradtunk el most ebben az időszakban. Hogyha az előző év áprilisához nézzük, akkor plusz 6,4%-on volt a személyautó és a kishaszonjármű piac egyben itthon, hogyha pedig az első négy hónapot nézzük, akkor plusz 12,2%-on vagyunk.
Nekünk a bázis volt pocsék az előző év úgy egészében, ugye?
Hát igen, meg amit fontos, hogy ugye tavaly az egész évben az autópiac az úgy zárt, hogy volt gyakorlatilag egy 128.464-es autópiacunk, és most, hogyha az elmúlt hónapoknak így az átlagait nézzük, akkor ez akár befuthat ilyen 140-150 ezer közé, ami egy ilyen plusz 10-17%-os növekedést jelentene. Tehát, hogy ez azért megint ugye két számjegyű, ez optimizmusra ad okot, hogy kezdünk majd ebből kilábalni, ami szerintem egy tök jó történet, úgyhogy én kíváncsian várom, meg bocsánat, azt ott elrontottam, hogy a tavalyi év áprilisához képest, hogy a 23-24 magyar adatokat viszonyítva plusz 25%-ban van a magyar piac. De ez ugye csak hónapot,
igen,
hónappal
igen, persze,
hasonlítva.
Hónap, meg ugye ha 2-3 évre tekintünk vissza, ez nagyon mély volt nálunk a visszaesés, meg a leállás az inflációs.
Igen, meg ez a plusz 25% az igazából ilyen 2500 autót jelent. Tehát, hogy számít, de hogy a mértéke azért más, hogyha ha Európában van ekkora kilengés, és hát ugye vannak az elektromos adatok, amiket meg szintén érdemes külön megnézni, hogy áprilisban az EU-ban majdnem 12% volt teljesen elektromos a forgalomba helyezett autókból, majdnem 7% volt plug-in, hogyha az előző év azonos hónapjához viszonyítjuk az EU-ban, akkor egy plusz majdnem 15%-ban van az elektromos terjedés, plusz majdnem 4%-ban a plug-in hibrid, tehát azért ez még nem lassult le. Tehát, hogy ugye már sokan temetik, hogy ez nem így, nem úgy, mégis ugye 2%-ot növekszik, és hogyha a magyar adatokat nézzük, akkor itt azért ugye van egy támogatás, ami ebben nyilván, hogyha az előző év áprilisához nézzük, akkor itt főleg ugye bele tud torzítani. Az elektromos piac itthon majdnem 80%-kal növekedett, áprilisról áprilisra nézve az elmúlt évhez képest, a plug-in meg majdnem 15%-kal. Tehát itt is azért a hazai átlag az ugye nagyobb növekedés szempontjából, mint növekedés mérték az nagyobb, mint az EU-s átlag.
Már és kérdezik is, hogy jó, de volt állami támogatás belengetve, az ebben már benne van?
Ezt mondom, igen, hogy valószínűleg ugye, tehát nyilván ez ugye szerepet játszik benne, hiszen adott esetben ezeket az autókat, hogyha kihozzuk a szalomból, már ugye a novemberben vásárolt elektromos autóra is igénybe vehető ez a támogatás. Tehát, hogy ezt ugye februárban, február 5-én hirdették ki talán, hogyha jól emlékszem, és már ugye novemberre visszamenőleg is igénybe lehetett ezt venni. És hogyha az első 4 hónapnak az adatait nézzük, hogy még egy picit untassak itt mindenkit, az EU-ban, akkor ott valamilyen szintű lassulást lehet látni, hiszen 6,4%-os pluszban van az elektromos, ez 442 000 autót jelent majdnem, és a plug-in hibrid az pedig majdnem 7%-os növekedésben, ami 266 345 darab autót jelent, tehát azért eléggé nagy része az autóknak még továbbra is ugye elektromos és plug-in hibrid, tehát konnektorról tölthető, de ugye itt ez a nagy átütés, hogy mondjuk még ez a piacnak a 10%-a lenne, az még nincs meg, hiszen ugye az európai autópiac az nagyjából ilyen 12-13 millió között szokott alakulni az év végére.
Na jó, de hát akkor nincs itt semmi látnivaló, haladjunk egy kicsit, megtorpant a dolog, de akkor a vész nincs, pedig hát a sajtóhírek meg arról szólnak, hogy lassul a gyártási tempó, elgondolkoznak a kínai akkumulátorgyártók, hogy tényleg fel kell még egy üzemet húzni Európában, stb. Akkor miből fakadnak ezek?
A technológia nem fejlődik olyan gyorsan, hogy még mindig második autónak veszik az emberek, és odébb tolódik az áttörés, hogy egyetlen vagy főautónak is átálljanak az elektromosra.
Ez nagyon, nagyon használatfüggő, és a mi ügyfeleink körében is azt látom, hogy ugye tehát tény, hogy az európai autópiacnak ugye nagyjából, hogyha azt veszük összesen évvégére, valószínűleg ugye a 20% az azért valamilyen formában konnektorról tölthető lesz. És ugye a hibrid autóknak az elterjedése is az elején, hogyha azt veszük, ugye egy nehezen elfogadható dolog volt, de hogyha most szétnézünk az utakon, magyar forgalomba helyezéseken is, meg ugye az európaiakon is, akkor az autóknak több mint az egynegyede az hibrid, valamilyen hibrid meghajtással rendelkezik. Tehát, terjed ez szép lassan.
Akkor lehet, hogy ott van a kutya elása, hogy ha megnézzük a márkákat, akkor viszont... Mert most próbálok magyarázatot találni arra, hogy az Európai Unió miért próbálná megnehezíteni a kínai márkáknak a behozatalát. Hogy lehet, hogy ezt a növekedést ezt lefölözik a kínaiak, és az európai gyártók meg lemaradtak ebben.
Ezt is lehetne mondani, tehát hogyha itt most ezt a védővámot kezdjük el itt kapizsgálni, hogy ugye mi lehet ennek az indikátora. Az Európai Bizottság ezt nem rejti egyébként a véka alá, hogy akkor ez miért van. Ők azzal indokolják ezt, hogy ugye tavaly ősszel indítottak egy vizsgálatot, mert hogy dömpinget érzékeltek, és az az álláspontjuk, hogy a kínai kormány a kocsik olcsón tartása érdekében olyan szinten támogatja az elektromos autót gyártó cégeket, hogy azok már versenyjogot sértenek. Uh-huh. Tehát kvázi ugye egy belpiaci kínai helyzetből lesz ugye az export, és akkor ugye ez nem tetszik így az Európai Uniónak, hogy az Európai Bizottság azt gondolja, hogy ugye ez nem feltétlen, hogy mondjam, versenyszerű. Ugyanakkor azt bőven ki lehet mutatni, hogyha az árait nézzük az elektromos autóknak, hogy ugye mondjuk a kínai átlag, meg az európai, meg mondjuk amerikai átlag hogy néz ki, akkor ilyen 65 000 euró körül van a nagy átlag, és olyan 45 000 vagy 46 000 körül van a kínai átlag. Viszont itt, ami nagyon fontos és csalóka, hogy ugye nincsen méretkategóriánként szétszedve, hogy ezek mik. Mert hogy Európában is jelen van 24 kínai automárka, de 9 márka érte el ezek közül az 1000-nél nagyobb darabszámot. Tehát, hogy azért itt is van szórás, és ugye nagyon sok azok ilyen mini autókkal jönnek. Ilyen pár száz darab, de mini autókat eladnak, amivel most ugye az európaiak is felismerték, hogy foglalkozni kéne, hiszen az elektromobilitásnak az egyik nagyon jó formája az lehetne, hogyha a Volkswagen e-App, Skoda Citigo méretű kisebb autókat ugye tudnánk a városban elektromosan használni, hiszen akkor ugye a közvetlen kibocsátásnak azt tenne jót, plusz ugye parkolóhelyben sem végtelent foglalná. Tehát, hogy ez a kisebb méretű, hatékonyabb fajta közlekedési eszköz lehetne egy jó irány. Tehát ez így beletorzít, de összességében én azt látom, hogy ez egy nagyon, nagyon súlyos hát vámháborúnak a kezdete.
Aminek lesznek áldozatai európai oldalról is. Megszólal bennem a gazda disznóhúst, mondták, hogy ezt akkor köszönjük szépen, ennyit nem vesznek a kínaiak Európából, tehát hogy ennek milyen ára lehet. És hát, most ne a disznóhúsra menjünk, mert nem az a...
Ezt akartam mondani, hogy az nem feltétlen a szakterületem, de tehát, hogyha itt ezt az egészet nézzük, hogy akkor mire vonatkozik ez a védővám, meg hogy néz ki, szerintem az baromi érdekes, hogy... Ugye van egy 38,1%-os plafon, ami a maximum, és minden gyártót más mértékben határoztak meg, hogy ez érintsen. A BYD-t konkrétan, amit ugye mi forgalmazunk, vagy mi is forgalmazunk, az 17,4%-os extra védővám érinti, és ugye ez az extra védővám, ez azt jelenti, hogy ugye a 10%-os import fölött van még egy 17,4%, tehát van egy alapimportvám, és akkor ugye ahhoz ez hozzáadódik, és ami baromi érdekes, hogy ez a Kínában gyártott elektromos autókra vonatkozik. De hogy Kínából ugye nem csak elektromos autók érkeznek.
Meg ha megépül a BYD gyár Magyarországon, az már nem Kínából
Az nyilván egy külön sztori lesz, meg ugye más gyártók is kacérkodnak azzal, főleg egy ilyen intézkedés után.
Ugye hát ezt megcsinálták az amerikaiak is, ugye gyorsan hazatelepítettek egy csomó gyárat mondjuk Mexikóba. A távol keletről. Tehát, hogy ez megint egy kicsit egy jó nagy balegyenes, egy lufinak behúzva.
Na és pont ezt szerettem volna mondani, hogy ugye ez a Kínában gyártott autókra vonatkozik, tehát ez azt jelenti, hogy van jó pár európai gyártó, aki az elektromos autókat, ugye különböző okokból, mérethatékonyság, technológia elérhetőség, illetve ugye az egész ellátási láncnak a közelsége miatt, ugye ott gyártják, és hát ez őket is érinti, tehát a Teslát is érinti, őket 21%-ban érinti, ami ugye egy amerikai vállalat, de hát Kínában gyártják az egyik modelljét, azok ide Európába beérkeznek, pluszba hozzáadódik.
Na de pont az adott lendületet az elektromos technológia terjedésének, a Tesla árháborúja, meg a kínai olcsó modelleknek a beáramlása. Most ezekre védővámot rakunk, akkor ezek drágulni fognak?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, valószínűleg... Nyilván be fogják ezt építeni az árba minden gyártó. Itt a kérdés az, hogy ugye mikortól, hiszen ez az intézkedés ugye júliustól lép életbe. Például ugye én személyes tapasztalatot itt a BYD-ról tudok mondani, ott még ezt nem kommentálták kvázi ezt az egészet. Hivatalos álláspont nincs, hogy akkor áremelés lesz vagy nem lesz, de azért az tudható, hogy ez a 17,4%, ez azért egy eléggé komoly...
Ez van akkora, hogy ez lépéskényszerbe hozza, igen.
Úgyhogy igazából én itt, amit látok, hogyha bárki ugye gondolkodott eddig olyan kínai elektromos autóban, akár legyen ez BYD, de hogy érdemes minél hamarabb leütni és leszerződni erre az autóra.
Egyébként hogy haladnak az értékesítések, ha már szóba került az említett márka? Mert hogy ugye egy piaci offenzívában van éppen Magyarországon is, most kezdi felfedezni a piac, felfedezte a piac?
Én azt látom, hogy igen, meg most fedezi fel ugye Európa is, hogyha azt vesszük, ugye egy óriási szponzoráció indult el kvázi most ugye az Európa bajnokságnak a fő elektromobilitási partnere ugye a BYD, és hát az emberek nagyon szép számban ugye kezdik megismerni a márkát, és már alapból az érdeklődéseknél is látszik az, hogy ez jót tett, másrészt pedig a mi várakozásainkat, hogyha nézzük, ugye februárban nyitottuk meg a szalont, a 11 hónapra volt egy tervünk, és most nagyon úgy néz ki, hogy ezt nem sokára már teljesítjük az éveset. Tehát, hogy a várakozásainkon jóval felül teljesít a BYD, és
az ütemben van változás? Tehát a dinamikában azóta, mióta az elmúlt másfél hónapban ezek a negatív hírek érkeztek? Vagy ez mondjuk a fogyasztót egyáltalán nem érdekel?
Hát
éppen
ez is nyilván érint mindenkit, de a modellportfólió és annak a változása is, tehát hogy megérkezett ugye a D-kategóriás SUV, a CLU, ebből nem sokára jön a plug-in hibrid, ez is szintén egy olyan tényező, ami egy ütőkártya, hogy aki még nem mer teljesen elektromosba ülni, annak ugye egy plug-in hibrid az egy tök jó alternatíva lehet, megjön egy 7 személyes nagy SUV, ami szintén olyan, hogy elektromos 7 személyes gigászi SUV azért nem sok márkának van. Ez a BYD Tang, magyar beceneve valószínűleg a Tang lesz.
Tényleg a BYD-ra még nem talált ki a népnyelv valami normális, mint a Micsura vagy a Mergára, mert a BYD az ez a Az átlag magyar úgyis bidnek fogja mondani, nem?
Hogy igen, ezért nálunk cégen belül fekvő támaszokat osztok. De...
Már nyomom is, mennyi? Mondj egy számot.
De hát mert nekünk ugye a küldetésünk az, hogy ezt meg kell tanítani, tehát viccet félretéve, ugye ez fontos. De jellemzően bid, BYD, BYD, ez az, amivel szoktunk menni, de azért a többség a BYD-t azért úgy már mintha ha teljesen tisztában lenne vele, hogy ezt így kéne mondani.
Ez a tank, ez lassabban tölthető, vagy ennek nincs ilyen hátulütője?
Úgy van, hogy most az összes, tehát minden modell, ami most megújultan piacra kerül, az már három fázisú töltéssel rendelkezik, lehet őket gyorsan tölteni, egyenáramról is, váltóáramról is, és általában azt el lehet mondani a BYD-król.
A konnektorban mi van? Mert én tehetséges
kérdés. A konnektorban váltóáram.
Jó, oké. Okay. És honnan szerek én egyenáramot?
Egyenáram általában az ugye a villámtöltő szokott lenni.
Egy fizikatlanár jelentkezzen majd, mert meg a nyári szünet az ácsot tovább kéne képezni.
Úgy csinál, mintha ő tudná.
Meg a napelemparkok, amik ugye egyenáramot állítanak elő, de azt jellemzően ugye azért át szokták ott úgy alakítani, hogy nem direkt bemegy bele az autóba. De a lényege a történetnek az az, hogy a váltóáram az, ami ugye otthon az AC, az az, ami ugye bele tud kerülni nagyon egyszerűen az autóba, nem kell hozzá semmilyen komolyabb turpisság.
Az az AC-DC-ből az AC.
Igen, és a DC pedig ugye az egyenáram, az pedig ugye a villámtöltőknél szokott adottság lenni, hiszen ugye az autó is egyenárammal működik, ennek köszönhetően ugye ott, ha az gyorsabban áramlik befele, akkor ugye hamarabb fel tud tölteni. Tehát egy 50 kW-os vagy 100 kW-os töltőről ezek az autók azért elég gyorsan feltölthetőek, meg ma már otthon egy sima váltóáramú töltőről, ami mondjuk 11 kW-tal tudja tölteni az autót.
Ez a mezei konnektor?
Ez hát egy picit több annál, mert hogy mondjuk egy fali töltő, aminél megfelelő mennyiségű ampert a rendelkezésére bocsátunk, akkor tud 11 kW-tal tölteni, és gyakorlatilag amíg alszol feltölt az autót. Tehát, hogy 5 másodperc, innentől kezdve ez is nyilván kényelmes lehet. Szóval ez már nem egy megoldhatatlan dolog, meg egyre több a töltő egyébként itthon, de
mi a mondásotok az értékvesztésre, kérdezi a hallgató?
Hát az értékvesztés ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye ezt most tapasztalgatjuk, hogy a kínai autók egyáltalán az elektromosak is ugye milyen maradványértékkel fognak tudni rendelkezni, de az egyik legjobban meghatározó dolog, ami egy ilyen autóban van, és az értékét adja, az ugye az akkumulátor. Az akkumulátorra jellemzően a gyárak ilyen márkától függően 8-10 év garanciát szoktak adni, és mondjuk 150-200 ezer kilométerhez szokták még ezt kötni. Hogy ugye, tehát a legrosszabb becslés is az, hogy a 70%-áig degradálódik ez a kapacitás. Innentől kezdve olyan nagy félnivaló a pár éveseknél még nincsen. Az, hogy hosszú távon egy maradványértéke mondjuk 10 év múlva hogy fog kinézni az autónak, az egy izgalmas kérdés, de ez általában ugye ilyen 3-5 évre szoktuk számolgatni, amíg ugye az operatív leasingek szoktak tartani. És ezt most tapasztalgatja a piac. Nagyon-nagyon hasonló a hagyományos benzines vagy dízel autókhoz.
Tehát egyelőre úgy tűnik. És amivel még ilyen keveset tudunk, mert hogy még óriási számban az elmúlt években kezdték ugye az elektromos autókat gyártani, hogy mi van, mikor az aksi az élettartam a végéhez közelít.
Akkor fel lehet vinni a padlásra, rá lehet kötni a tetőnapelemet, és elektromos tárolóként még használható
évtizedekig. Főleg DIY üzemmódban senki ne csináljon. De
hát amúgy, szokták mondani, amúgy, halál komolyan.
Tehát amúgy viccen kívül ugye a másodlagos piac az ugye az energiatárolóknak a piaca, és jellemzően ugye a gyártók például, hogyha itt a garanciaidő alatt jobban degradálódik, mint annak az aksinak kéne, és kicserélik, akkor a másodlagos piacon ilyen konténeres napelemtároló parkokba szokták ezeket betelepíteni. Tehát Európa szerte, hogyha körbenézünk, ugye vannak ezek a nagy napelemparkok, és hogyha mellettük látunk egy ilyen nagy konténert,
az valószínűleg
mondjuk régi Nissan Leaf, Renault Zoe, vagy BMW i3-asnak az aksiaival van már megpakolva.
Oké, megkérdezte a hallgató, hogy a Volvo XC90-est is, és a kovámolni fogják, mert azt is Kínában gyártják.
Mindent, amit Kínában gyártanak.
Akkor ezt is rendbe tettük. Hát köszönjük szépen, Márk! Nagyon jó beszélgetés volt, mint mindig. További munkasikereket kívánunk. Ezen a piacon többet nem is kivált az ember. Hallottuk, hogy mi folyik éppen.
Köszi szépen.
Köszönjük szépen. Az imént az elmúlt percekben Schiller Márkkal beszélgettünk, a Schiller Autócsalád stratégia és marketing igazgatója. Ő